ez az! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Gurulj be lassítva is, az M4 Sport focival foglalkozó podcastja Székely Dáviddal és Hajdú B. Istvánnal. Egy sikerhét, már ami a magyar válogatottakat illeti, hiszen az utánpótlás válogatottunk is győzelemmel kezdett Kazasztán ellen, a felnőtt válogatott pedig ugye Belgrádban 2-1-re legyőzte Szerbiát, és az edzőváltások hete, hiszen a Kisvárdának és a Ferencvárosnak is új edzője lett. Mondjuk ebből a négy tényből, Dávid, mi az, ami leginkább meglepett, vagy a leginkább vártad?
Utólag el lehet mondani, hogy Máté Csabával kapcsolatban, sőt Sztánkovicsal kapcsolatban is volt olyan információnk, amit nem hozhattunk nyilvánosságra, de nem lepett meg, de egyébként se tudtuk fixen, csak azt hallottuk, hogy azért elég valószínű, hogy ez történik. És őszintén legyek, engem azért még mindig meglep egy. Tehát én akkor nőttem fel, akkor voltam gyerek, amikor csak kikaptunk gyakorlatilag, mint magyar futballválogatott. Ehhez képest az, hogy mi a csoport legerősebb ellenfelével szemben, idegenben, hátrányból fordítva győzni tudjunk, az még mindig az a kategória, hogy szokni kell, de hála Istennek, hogy ezt kell szokni, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez a legkevésbé az 21-es válogatott győzelme lepett meg, azt azért hozzátenném. Mátyus Jánosról is lehetett hallani előzetesen, hogy végül ő lesz, vagy el is mi tudtunk, tehát az szintén nem, de a magyar válogatottnak annak nagyon-nagyon örülök, hogy úgy, hogy nincs, amit mondtál is a közvetítésben, hogy amit szövetségi kapitány úr is kiemelt, hogy itt nem az a baj, hogy vannak sérülések, hanem ugyanazon a poszton sérül meg mindenki, tehát ha nekem bárki azt mondja, akár két hete is, hogy az utolsó 20 percben majd Kata Mihály áll be, és ő játszik Colum Stiles-szal, aki meg hát nyilván nem most van a legerősebb bajnokságában és csapatában valaha, és ezt így megoldjuk, azt szerintem nagyon extra.
Hát igen, ugye a mérkőzés hajrájában most akkor belekapaszkodom ebbe, amit mondtál. Tulajdonképpen olasz bajnokságban, Premier League-ben, vagy most már szaudi bajnokságban edződött játékosok ellen védekezett egy angol harmadosztályú és egy magyar NB1-es játékos. Anélkül, hogy akkor különösebb nagy gólveszélyt, mert az, hogy ívelgették be a labdákat, rendben van a szerbek, de nem tudtak kialakítani.
És akkor is már nem volt a pályán a Premier League bal hátvéd, mert bejött helyette az, aki a Fehérvárban éppen hogy kezd újra játszani, és azért nem most szerepel a csúcsán a fehérvári csapat sem, bár nyilván ezt megtanultuk a múltban, hogy azért nem feltétlenül számít, de hát Nagy Ádám sem. Tehát, hogy itt most tényleg azért arról beszélünk, hogy van egy csapat, és szinte mindegy, hogy ki hol milyen állapotban van, ha rosszban van a klub szintjével, akkor is tud jót hozni.
Igen, ugye ezt emelte ki Rossi a meccset követő sajtótájékoztatón is, mondjuk azt, hogy a közösség erejét. Hogyha valakinek a csapatának, vagy valakinek személy szerint nem megy olyan jól, láss például Négó, őt meghívja márciusban is, meghívja júniusban is, legfeljebb nem játszik, de ott van, most meg ugye a francia élvonalból kellett meghívni, ugyanez volt korábban Fiolára nézve, és ugyanez tulajdonképpen Nagy Ádám, aki most már ugye 72-szeres válogatott, és most már Tihi Lajost érte utol, és a következő az majd azt hiszem Albert Flórián és Sándor Csikar lesz, akit majd befoghat 75-nél, hogy azért bármennyire mondták, hogy így nem kell, úgy nem kell, azért a hétvégén a Pisa bajnokiát végigjátszotta. Tehát Rossi azt mondta, nekem találkoztam Marco Rossival a vízilabda magyar kupa döntőjén, mert ugye az elődöntőben játszott a fia is, sőt, ő lőtte az elődöntő első gólját, és egyszerű nézőként ott helyet foglalt a Lenáton, hogy azt értse meg mindenki, hogy taktikailag Nagy Ádám neki egy ugyanolyan fontos játékos, mint amilyen volt annak idején Szalai Ádám, aki miatt ugye szintén rengeteget támadták. Ez az egyetlen dolog egyébként, ami nem mondom, hogy Marco Rossiban nem tetszik, csak nem értem, hogy miért foglalkozik annyit azzal, hogy ki hol támadja, mit mond, főleg egy ilyen diadal után. Övé a felelősség, a magyar válogatott most úgy nyert Szerbiában, hogy ugye mondhatjuk, hogy van egy Szoboszlaink, aki a Liverpoolban játszik, 70 millió eurós játékos, a Vlahovicot több mint 80-ért vették meg, és lett a Fiorentina játékosa. És nekik van ilyen játékosból, tehát most összeadnák a persze keretértékeket, meg a világranglistát, akkor itt azért mindig Szerbia, amelyik a világbajnokságon is ott volt, és csak olyan játékosok játszottak a kezdő 11-ben, azt hiszem csereként is, akik kim voltak a VB-n, hogy még mindig az elvileg egy erősebb csapat, és ez most már még azt se lehet mondani, hogy ez egy nemzetek ligája meccs volt, persze, amit nem vesznek komolyan, stb. Mert ide mindenki ki akar jutni az Európa-bajnokságra, és tulajdonképpen ezt már tényleg csak mi ronthatjuk el. Szerencsés esetben, ha 0 pontot szerzünk, 10 ponttal még akkor is be lehet futni a második helyre. De hát nehezen tudom elképzelni, hogy a következő 4 mérkőzésből de tudnánk egyet vagy kettőt megnyerni.
Főleg mondjuk hazai pályán még azért játszunk, az szintén meghatározó, mondjuk a két erősebbel, meg megyünk a két gyengébbhez, hogyha az idegenbeli meccsekre hozzuk, akkor az olyan nagy baj nem lehet. Hazai pályán meg nyilván azért 60 ezer ember előtt úgy illik. Fura, tehát hogy az én életemben, és ezen nagyon sokat gondolkodtam, amióta ez a tegnapi győzelem megszületett, ilyen nem volt. Hogy féltávnál nem az a matek, hogy még milyen körbeverések árán tudsz versenyben maradni, hanem az, hogy most akkor hova küldjünk még egy stábot, mert meg kéne azért ezt szépen örökíteni, hogy kijutunk az Európa-bajnokságra.
Igen, és most már egyáltalán nem biztos, hogy az utolsó mérkőzésem az utolsó előttin, tehát ha most itthon is megverjük a szerbeket, akkor lehet, hogy már Litvániába kijuthatunk. És ugye gólt is csak akkor kapunk, ha rúgunk magunknak ebben az évben.
Nagyon veszélyesek voltunk, meg volt egy önkapufánk is,
igen,
bár
igen.
Az les volt.
De hogy... lehet, hogy beintették volna lesnek. És az, amit ugye a Montenegró meccs után, ami nem volt egy diadalmenet, hiszen 0-0 lett mondott Rossi, hogy ezt a meccset, ezt lehet, hogy egy éve, két igen. éve elvesztettük volna. Nekem erről a szerb meccsről is az volt a benyomásom. Mert a magyar válogatott nem játszott rosszul, de a magyar válogatott, ha nem játszik rosszul és kap egy gólt, az elmúlt 10-15 évben az gyakorlatilag majdnem mindig egyet jelentett a vereséggel. Vagy az nem, hogy abban a fél időben azt a meccset még megfordítod. És persze a második fél időben voltak, főleg az elején nehéz percek. Ugye a szerbek elsősorban Dibuz dicsérték a két tényleg szenzációs védése miatt, de a magyar válogatottban mindenki hozzátette a magáét, és ha nem az nyerte meg a meccset, akitől mindenki várta, tehát itt nem a Premier Ligás, nem tudom, Kerkez vagy Szoboszlai brillírozott, hozzáteszem, nagyon hasznosan játszottak ők is, hanem mindenki tényleg oda tette magát, hát az meg tényleg, hogy a lang passzából Orbán lövi a másik gólt, az jól jelzi, hogy azért az biztos nem lesz, amit a Rossi mondott, hogy a csehek ellen, a lang Orbán égpárral kezdünk, de jelzi, hogy jók vagyunk, és nyilván most a csehek ellen egy olyan mérkőzést tudunk játszani, ahol egy-két dolgot azért ki lehet próbálni. Sőt. Tehát lehet, hogy egy-két embert pihentetni kell. Én ezt megkérdeztem Marco Rossitól a sajtótájékoztató után, amikor vonult le, hogy mit tervez, és azt mondta, hogy azt azért nem szeretné, hogy kicseréli a fél csapatot, mert a Fradi Puskás Akadémia mérkőzést hozta fel egyébként példának, hogy ott azért benne van, és a közönség, amely kijön majd vasárnap a meccsre, nem tudom mennyi lesznek, de biztos, hogy nem 2-3 ezeren.
Hát nem is tudom, hogy mikor 5 napja olvastam, hogy 20 000 jegy elment.
Hát akkor egy félház biztos, hogy lesz, de hát jó idő lesz, nyert a csapat Belgrádba, tehát szerintem még többen lesznek, és minél később hallgatja meg valaki ezt a podcastot, annál kevesebb esélye van arra, hogy jegyet vegyen. Szóval a közönség nem azt érdemli, és nyilván nem is lenne jó, hogyha mi a csehek ellen kiállnánk egy B csapatta és kikapnánk, mert a cseh válogatott azért erős, ugyanúgy vezeti a csoportját, mint a magyar, független attól, hogy ugye most Albániát nem verte meg, de ugye ez a cseh válogatott, ez amikor éppen Montenegró pihent, akkor Montenegróban 4-1-re megverte azt a montenegrói csapatot, amelyel mi szenvedtünk, tehát ez egy nagyon-nagyon erős cseh csapat, arról nem beszélve, hogy miközben nekünk van egy Ferencvárosunk a Konferencia Ligában, a cseheknél a Sparta meg a Slavia Praha az Európa Ligában, a Plzen a Konferencia Ligában főtáblás, és általában mondjuk ez a három csapat, ha szeptemberbe kivonul, akkor a 33 kezdő játékosából legalább 20 vagy 25 cseh lesz. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős csapat, de hát a feladat adva van.
Nem, nagyon jó teszt.
És hát ilyen ellenfelekre számíthatunk valószínűleg az Európa-bajnokságon is, mert most már ugye a csoport megnyerése sem olyan teljes illúzió, kedvező kalapba kerülhetünk. Tehát...
Ez a legfontosabb, mert nagyon érdekes, de hogy nekem meggyőződésem, hogy a válogatotton belül mindenki már most a futball VB-ről beszél. Dibusz Dénesnek is volt ilyen nyilatkozata, hogy a VB-re szeretne kijutni nagyon. Még egy BL csoportkör szurkolókkal, és hogy a világbajnokság. És hogy azért nagyon fontos, hogy hogyan teljesítünk, hányadik helyet szerezzük meg, nyilván az alap az, hogy jussunk ki. De hogyha megvan a csoport első hely, akkor minimum második kalapos vagy a sorsoláson. Ha második kalapos vagy a sorsoláson, akkor azért egy bitangerőset kapsz, de azért van talán egy olyan, akivel szemben még esélyes is vagy majdnem, és van egy 50-50-es meccsed, és onnan azért egyszerűbb tovább jutni, benne lenni a csoportban a legjobb három között, az már akkor egy 8-at döntött jelent jó eséllyel. Tehát, hogy ha ez így végigmegy, akkor eljutunk odáig, hogy a következő sorsolásnál, amikor majd a VB selejtezők sorsolása van, akkor azért olyan magas szinten leszünk, hogy onnan egy picivel nagyobbak legyenek az esélyeink.
Igen, és ugye a válogatottra ősszel várnak ugye még az EB-selejtezők, aztán tavasszal felkészülünk remélhetőleg az EB-re, jön az EB, utána jön egy Nemzetek Ligája A-divízió, ahol szintén erős ellenfelekkel fogunk játszani.
És ugye azt kibővítették most egy kicsit ezzel a keresztbejátszással, tehát hogy ha második vagy, még akkor is fölfelé elvben játszhatsz, annak a divíziónak a harmadikjával, vagy éppen lefelé, tehát hogy ott azért az egy izgalmas összecsapás sorozat lesz. Nekünk meg nagyon jó, hogy 2028-ig nálunk van a közvetítési joga.
Hát ami ugye fájdalom, hogy valószínűleg a pótselejtezők izgalmaitól most eltekintünk, de...
Attól el tudunk. De... Annál úgyse lesz jobb, mint nem. A izlandi volt.
Nem, de tényleg azt jó látni, hogy erősek vagyunk, és jó látni azt előtte is. Tehát a szerbek abszolút nem becsülték le a magyar válogatott. Tehát itt nem arról volt szó, a Stojković azt mondta, a Tadić sem azt mondta, hogy új, de jönnek a magyarok, akik nem voltak VB 86-ó. Mindenki tudta, hogy ez egy egységes, erős csapat, olyan játékosok, akik vannak, akik a BL-be játszanak, vannak, akik ugye top bajnokságokban, és nem ezt várták. Nyilván a szerbek számára nagy csalódás, ahogy a szerb válogatott játszott, főleg az első fél időben, de és ott már olyan szerkezeti dolgok is, hogy vajon Mitrovic és Vlahovic lehet egyszerre a pályán, stb. De ez legyen az ő bajuk, a szerb válogatott most az elmúlt két meccsén egy pontot szerzett, és most úgy megy Litvániába, hogy muszáj nyernie, mert különben nyakára oszhatja akár még Montenegrót is. Mi meg mindezt malmozva páholyból nézzük, és tényleg most már azért azt is tegyük hozzá, hogy EB vagy VB selejtezőn Szerbiában 4 éve nem nyert senki. Tehát 17 olyan EB és VB selejtezőt játszottak a szerbek, ahol nem kaptak ki. 4 éve nyertek a portugálok. Tehát oda azért most függetlenül attól, hogy ez zárt kapu, meg gyerekek voltak, nem győzni járnak a csapatok, úgyhogy hogy le a kalappal a magyar válogatott előtt, és tényleg úgy van, hogy olyan játékosok is, akiktől vagy nem láttuk, vagy nem vártuk, vagy nem tudtuk, hogy a csapat milyen fontos részei, valójában azok. És ugye azt se felejtsük el, hogy ebből a mondjuk a legerősebbnek tartott magyar válogatott keretből 4-5-en azért abszolút hiányoztak. Tehát ez a Gulácsi ott volt, de nem volt benevezve. A Schäfer nem volt ott. A Nagy Zsolt, aki egyébként Kerkez váltótársa lehetne, szintén nem volt ott. A Kleinheisler sérült. Szóval a Vécseinek most lett csapata. Tehát tényleg úgy érzem, hogy még van is bennünk tartalék.
És ebből a szempontból megint eljutunk oda, hogy már minden a keretbe kerülésről szól. Tehát és ez is fura, hogy inkább az angolokkal kapcsolatban jött ez mindig elő, hogy márciusban van valakinek valamilyen sérülése, akkor már egyből az, hogy vajon a nagy tornára rendbe jön-e, és ezt is kell majd nézni, meg akár a téli klubváltásoknál is, hogyha valakinek még úgy alakul, és ez egy nagyon-nagyon jó helyzet.
Jó, hát az utánpótlás válogatott nyert, azt láttuk, mi az eredményt tudtuk. Egyébként meg, hogy ezek a selejtezők milyenek, arról egy gondolat, ugye, hogy elkezdődtek Dél-Amerikában a világbajnoki selejtezők, és ha Messi nem rúg egy szabadrúgás gólt, aki elvileg már majdnem visszavonult a VB után, akkor az argentinok nem tudták volna megvenni Ecuadort otthon, noha szinte a teljes VB csapatukkal játszottak. Tehát nyilván hozzáteszem, erről majd nagyon sokat fogunk beszélni, meg le is fogják írni, meg magyarázzuk ábrán is, hogy a következő világbajnokságra bármennyire is bővítették a létszámot, Európával nem olyan sokkal könnyebb kijutni, mint mondjuk Dél-Amerikából, ahol azt hiszem 6 élből kijut a 10-ből, és még a 7. is, mert ott sokkal több pótselejtező lesz a végén, interkontinentális pótselejtező, tehát azért nyilván nehezen képzelhető, hogy egy brazil vagy egy argentin válogatott ne jusson ki. Európában ugye az elképzelhető volt, hogy mondjuk egy olasz válogatott ne jusson ki, vagy a 18-as VB-re egy holland csapat ne jusson ki.
Igazából 16 csapat, és akkor onnantól kezdve az annyi, mint korábban volt egy labdarúgó EB. És olyanra nem nagyon tudtunk kijutni az elmúlt időszakban, és ebből kifolyólag arra majd figyelni kell. A Ferencváros viszont fogta magát, és bejutott a konferencia liga döntőjébe, nagyon ezen nem lepődtünk meg. Te mennyire adtál sok esélyt arra, hogy Máté Csaba marad?
őszintén szólva, ugye arról, hogy ki lesz az új edző, arról Kubatov Gábor most nyilatkozott, hogy 10 napja vették fel igazán a kapcsolatot. Engem az érdekelne, hogy mikor dőlt el, hogy nem Máté Csaba uh-huh. lesz az edző. Máté Csaba ugye 10-ből 9 meccset megnyert, őt 40 gólt a csapatával, az, hogy ő rossz munkát végzett volna, azt nem lehet mondani. Annyi árnyalhatja a képet, és ezt most nem ellene mondom, csak a teljes igazságot próbálom körbejárni, hogy ha valakinek azt mondják, hogy ha bármi történik is, akkor sem te maradsz az edző, akkor azért nyugodtabban kísérletezhetett. Mi bajom lehet, ha beteszem újra a Sigért?
Persze.
Mi bajom lehet, ha megvettük a Makrekiszt, mint középpást, és jobb hátvédet játszatok vele? Ezek mind olyan fajsúlyos döntések voltak, amelyek a Ferencvárost... Mi bajom lehet, ha leteszem a Vokson Varga Barnabás mellett, ő az első számú középcsatárom, amelyek a sikerhez vezettek. Nem érzem azt igazán jó üzenetnek, mert gyakorlatilag Kubatov Gábor szavait, ha egy picit kiforgatom, illetve más oldalról világítom meg, akkor gyakorlatilag, ha Máté Csaba mind a 10 meccset megnyeri, és 80 gólt lő a csapatába, akkor sem maradt volna az edző.
Igen, én a másik oldalról meg azt mondom, hogy azért ott volt az a Puskás Akadémia elleni mérkőzés, gyanúsan utána jöttek a Stankovics lesz a Ferencváros vezetőedzője cikkek a Sportklub szerb oldaltól, tehát én nem tartom kizártnak, hogy valószínűleg ott volt egy ilyen döntés, hogy jó hozzunk, és amúgy meg tényleg mindig az van, hogy olyan neves edzőt keres, aki csak ha egy embert még ide tud hozni azért, mert Stankovics az edző, akkor már az lehet, igen, hogy ér annyit.
Igen, hát erre azt tudom mondani, hogy ki volt az, akit a Csercsaszov hozott, ugye az SCT volt az egyetlen tulajdonképpen. A Rebrov, tehát lehet a Stöger miatt kijött ide, pedig az neves edző volt. De ugye, ha véleményt akarunk mondani, akkor kétségtelen ez van valaki, mindig valamilyen réteg, amelynek ez fáj. Tehát ugye azt mondja Kubatov Gábor, hogy hát a magyar edzők sajnos hát nem az a szint. Na most azért tegyük hozzá, hogy függetlenül attól, hogy nem lehet összehasonlítani, hogy egy magyar élvonalbeli csapatnál milyenek voltak a körülmények 20 éve, 30 éve, 10 éve. Azért azt tegyük hozzá, hogy az elmúlt 20 éve, 30 éve, amikor nem voltak fizetések, meg edzőpályák, meg semmi, néhány magyar játékos, és most Fehér Miklóstól, Fehér Csabán át, Hajnal Tamásig, vagy a Bodnár László, Juhász Roland sorolhatnám, azért játékosként képesek voltak egy meghatározó karriert befutni. Edzőnk nem. Uh-huh. Magyar edző gyakorlatilag nem kellett sehova külföldre. Vagy, ha kellett, nem ment el, de nem nagyon olvastunk arról híreket, persze, hogy XY csapat...
Hívták a Bundesligába, de inkább
és
maradt.
Inkább maradt. Nyilván, ugye Dárdai Pál egyszer csak edző lett, Lőv Zsolt megjárta a csúcsok csúcsát, mint a másodedző, de hát mióta Kubatov Gábor mondjuk a Fradit irányítja, azóta magyar edzői siker nem. A legutóbbi magyar nemzetközi mércével mért siker az volt, hogy a Herceg András a Debrecent bejuttatta a BL-be, meg az Európa Ligába, az 2009 és 2010. Ennek már 13 éve. Tehát az, hogy nem magyar edzőben gondolkodik feltétlenül a Ferencváros, én ezt még el is tudom fogadni. Nyilván nehezebb akkor, ha mégis magyar edződ van, és azzal elérted azt a szintet. Na most, ugye a másik kérdés az, hogy ha nem magyar edző, akkor miért a Stankovics? Nyilván mentalitásban rendben, ugye azt is mondja a Ferencváros elnöke, hogy ők szeretnek mindig egy olyan edzőt hozni, aki egy szinttel magasabban áll, mint a csapat, illetve ugye Kubatov Gábor azt is elmondta, hogy ő a Bajnokok Ligájában gondolkodik. Tehát Bajnokok Ligája csoportkör. Na most Stankovics, aki a Sampdoriával kiesett, de azt semmiképpen sem lehet az ő edzői munkásságának bírálatánál fölróni, mert azzal a Sampdoriával, ahogy Rossi is fogalmazta, amit a Jézus Krisztus és Guardiola és Klopp is kiesett volna, de azt a polcot, ahová tesszük, vagy azt a szintet, amit meg akar ugrani a Ferencváros, azt a Crvena-Zvezdával Stankovics soha nem tudta elérni. Uh-huh. Ő mindig kiesett a BL selejtezőn. Volt, hogy egy óriási potyagóllal a Maccabi ellen, volt korábbi évben szintén, azt hiszem, talán a Sheriff ellen, de De nem tudta azt hozni. Nyilván óriási ambícióval érkezik, nyilván őt nem is kell, hogy érdekelje, hogy korábban mi volt a Ferencvárossal, ő oda teszi a maga a munkáját, és ugye játékosként pedig egy félelmetesen jó futballista volt, aki ugye a Bajnokok Ligáját is nyert. Ez most egy olyan örökség, amivel nyilván meg kell birkóznia, de az igazi mérce az valószínűleg a jövő évi BL selejtező lesz, hogyha a Ferencváros megnyeri a bajnokságot.
A mindenkori Ferencváros vezetőedzőn egyébként így van.
Mert most a konferencia ligában, ez is egy érdekes dolog, mert ugye játszania kell egy szerb csapattal, amelyiket a Zvezdával gyakorlatilag mindig megvert, majd utána el kell menni az olasz Firenzébe, a Fiorentina ellen, ahol el kéne érni egy jó eredmény. Nem gondolnám, hogy a Fiorentinát töviről hegyire nem ismeri Stankovic, és közben építeni kell a Fradit úgy, hogy azért nyilván a Magyar Kupában, és ha azt mondták volna Stankovicsnak, hogy átvesz majd egy európai mércével mérve is neves csapatot, és a nagy ecsed ellen játsza az első tétmeccsét, nem tudom, hogy elhitte. Van egyébként, azt hiszem, Nyírcsuhajon lesz a mérkőzés.
Most kiderült, hogy mégsem.
Mégsem? Igen,
nem. A hír hallatán, hogy a Ferencváros az ellenfél hirtelen elkezdett jobban nőni a fű.
Igen.
Újra letették a gyepet, és nagy ecseden
a nagy ecsed a hazai pályán fogadhatja. Jól van.
Úgyhogy legalább ennyivel beljebb vagyunk. Hozzáteszem, hogy ebből a szempontból, megint, hogy mikor vált a szedzőt, szerintem az EK-s selejtező közben nem lett volna szabad, az egészen érthető, és ha valamikor van lehetőséged arra, hogy válts, az éppen most volt.
Igen, és a Stankovicsnak több figyelemre méltó mondata is volt, az egyik mindenképpen az, hogy azért is kell a konferencia ligába jól szerepelni, még ha nem is az a cél feltétlenül, hogy szerez annyi koeficiens pontot, hogy nyáron két héttel többet készülj, ne kelljen a BL első körében játszanod, csak a másodikban.
Igen, csak ez meg a egész magyar bajnokságból csak a Ferencvároson múlik, és ez kicsit az aggasztó. Hozzátéve, hogy azért nem tudom, mennyire szerencsés az, hogy a Csukaricski meccs előtt egyedül a nagyecsedi kupameccs van. Tehát, hogy azért ez nem, ha jók az információim, akkor azért nem úgy jött ide Stankovics és a komplett szakmai stáb, hogy fogalma ne lenne arról, hogy hol van. Tehát, hogy itt azért elég egyértelműen már képben voltak azzal kapcsolatban, hogy ki kicsoda a Ferencvárosnál, ez mindenképpen pozitív, de ez így azért egy eléggé combos feladatkör lesz.
Hát, viszont meg abból a szempontból, hogy válogatott szünet van, most lehet, bár ugye néhányan azért elmentek a hazájuk válogatottjába, persze, tehát azért nem a teljes Fradival tud készülni, utánpótlás válogatott, és ugye Vistes például gólpaszt adott ezen az utánpótlás kazakok elleni meccsen.
És most még elmegy Máltára.
Igen, tehát azt gondolom, hogy azért lehet készülni, vagy meg lehet ismerni egy edzői filozófiát.
Mennyire tud Márcsus János kiteljesedni szerinted Kisvárdán, mint edzői filozófia?
Uh-huh. Elcsíptem egy beszélgetést az egyik rádióban, ahol Márcsus János elmondta, hogy ugye őt megkereste, először fölhívta, még a Fradi kupa meccse alatt, a Fradi Zalgiris alatt Révész Attila, másnap kihívta őt az Újpest-Kisvárda meccsre, amit ő megnézett, és aztán éjszaka órákat beszélgettek. Tehát hajnalban tették le a telefont szóbeli megállapodással, hogy ez rendben van, és vasárnap majd lemegy Kisvárdára. És ott ebben az interjúban elmondta Mátyus János, hogy szerinte a Kisvárda játékos állománya nem rossz, szerinte első osztályú, ebben sok minden, el kell keresni az okokat, hogy miért nem játszik úgy a Kisvárda, és hogy Révész Attilának elsősorban nem helyezés volt az elvárása, hanem hogy azt a harcias, támadó szellemű, agresszív Kisvárdát szeretné látni, amelyiket látta mondjuk két évvel ezelőtt. Na most, ha megnézzük a Mátyus János edzői pályafutását, hogy mindig mélyről indulva vett át egy csapatot, Pápától Szombathelyen át, nem tudom, a Budafok is, azt hiszem, talán az utolsó volt talán, amikor átvette, és onnan hozta föl, tehát ebből a szempontból ő erre egy ideális alany, hogy aztán, tehát ha jönnek az eredmények, nem lesz vita, ha nem jönnek az eredmények, akkor két olyan emberről beszélünk, akinek elég markáns véleménye van arról, hogy
mit, hogy kéne, mit,
hogyan kellene csinálni. Meg lehet ezt oldani.
Látod, mondjuk nekem mindig ez a kérdés, bár ez bármelyik Kisvárda edzőnél, hogy látod-e azt, hogy Mátyus János lesz 2024 szeptemberében is a Kisvárda vezető edző?
Én ezt el tudom képzelni. El tudom képzelni. Annak örülök, hogy Mátyus János az élvonalban dolgozik, mert bizonyított, hogy élvonalbeli kvalitású edző. És én hallottam azt is, bár ott ugye nem sportigazgató edző, hanem én beszéltem úgy Löw Zsolttal, hogy mondta, hogy volt, hogy ajtócsapkodás volt egy szállodában 3-4 órán keresztül, hogy a Neymar játszon a Paris Saint-Germainben vagy sem, a Tuchel is közötte. Tehát itt az nem baj, ha van egyfajta vita.
Abszolút.
Nyilván Révész Attila tudja, hogy kit szerződtetett, és Mátyus János is tudja, hogy kihez szerződött. Úgyhogy érdeklődéssel várom, hogy valóban ezt a Kisvárdát föl lehet-e úgy rázni. Ugye az látszik, hogy a magyar élvonal idén is nagyon-nagyon masszív. Tehát itt 2-3 vereséggel ugyanúgy hátra lehet csúszni, mint előre. Független attól, hogy az alsó 4 csapat most egy picit leszakadni látszik. De hát még azért teljes képet nem tudunk a bajnokságról alkotni. Mert például mondjuk a Kisvárda még egyszer se játszott otthon.
Igen, és azért ez biztos, hogy meghatározó lesz. Azért a mezőköves nem fest jól. Tehát, hogy tartasz te egy ilyen gyirmót Kaposvár effektől a mezőköves esetében, vagy Kuttor Attilának most van 3 hete, hogy összerázza ezt a társaságot?
Hát nyilván ott is felépül egy-két sérült, én nem tudom, tehát ugye a mezőköves, de mindig, ha valami baj volt, akkor valamit léptek, az általában külföldi játékosok igazolása volt. Hát
most az
amit most nem lehet megtenni. Nem tudom, valahol vissza kell ennek fordulnia, mert ha nem, akkor már ősszel olyan hátrányba kerülhet a mezőkövest, hogy már valakinek azt mondja, gyere ide, van mínusz, nem tudom, 8 pont hátrányunk, most csak a hasamra ütöttem, és vívjuk ki veled a bentmaradást. Egy picit olyasmi lenne ez, mint mikor a Diós Győr megpróbálta ezt, és bár tavasszal nem szerepelt rosszul, nyögte ezt az őszt. Tehát a mezőkövesnek mindenképpen szerintem még az első körben pontokat kell szerezni, és lehet, hogy egy meccset nyegnyelsz, vagy akkor már utol is érsz 2-3 csapatot.
Abszolút, a többiek sincsenek nagyon
erőtük. Ugyanez a Zalaegerszeg, ugyanez a Fehérvár, amelyik szintén azért a maga gondjaival küzd.
Van csapat egyébként, amelyik meglepett téged eddig, akár fölfelé, akár lefelé?
Én megmondom őszintén, hogy független attól, hogy ugye én a bajnokság végén azt jósoltam, hogy most megszakad az a hagyomány, hogy az egyik újonc kiesik, és mind a kettőben marad. Számomra mind a Diós Győr, mind az MTK az abszolút kellemes meglepetés.
Ugye MTK második, 6 meccs 11 pont, Diós Győr pedig 5., 6 meccs 10.
Még hátra vannak, tehát jönnek még a rangadók, félreértés ne essék, tehát olyan pontokat szerzett, elsősorban Diós Győr, mert ugye a 3 győzelme a Diós Győrnek az utolsó 3 helyzet ellen van, de azokat meg kell, így van, azokat meg kell verni. Az összes többi csapat, hát nyilván a Ferencváros alig játszott meccset, tehát arról sok mindent nem lehet mondani, az biztos, viszont ugye, hogy a Fehérvár és az Zalaegerszeg ellen is volt, hogy hátrányban volt a Fradi, a Fehérváron 3-2-re, az Zalaegerszeg ellen 2-0-ra, ezt meg tudta fordítani, na ez az, amit például biztos, hogy a Stankovics azonnal rendbe fog tenni, mert az nem megy, hogy 2 gólos előnyt adunk, akár még a szerb, akár az olasz, akár a belga konferencialiga ellenfélnek. A többi csapat az úgy hozza. Annyira nem jó még a Debrecen, hogy stabilan beírhast, hogy az összes hazai meccsét megnyeri. Annyira nem jó a Kecskemét, hogy azt mondta, hogy egy 5-ös győzelmi sorozatot elkezd, mert idegenben most nem megy úgy. Az Újpest éledezett, nehezen nyert meccseket, de volt olyan mérkőzés, ahol nem. Tehát igazából még olyan nagy meglepetés nekem nem volt az első osztályban.
Egyszer majd biztosan lesz. Az nem nagy meglepetés, hogy a mostani műsorunk az véget ért, de ilyen vasárnap majd a cselkeleni érdekes találkozó, amit helyszíni stúdióval lent, fönt mindenhogyan fel is vezetünk, hogy aztán utána picit hátradőlve nézzünk egy jó meccset.
Igen, nem állunk csehül, ennyi a végkövetkeztetés.
Viszont hallásra.